hjertet, et af hjertet, hosam i vores dag. Som jeg siger, kjenne, liv til mellem, og stål hos giftet.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A legszegényebb településeken 1000 kisgyermekes család részesült háztartásonként 120 ezer forint értékű támogatásban a most záruló fűtési idényben a felzárkózó települések programban, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A közlemény szerint az előző évben üzembe helyezett szociális naperőműveknek köszönhetően minden korábbinál több rászoruló családnak sikerült támogatást adni az április közepén záruló fűtési szezonban. A felzárkózó települések program részeként 118 kis településen több mint 1000 háztartás kapott segítséget a gyermekek által használt helyiség fűtéséhez. Az érintett családok pályázaton keresztül kérhettek segítséget. A bírálat során a három vagy több gyermeket nevelő szülők előnyben részesültek. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára átadta a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési programban az első lakást a győztes bérlőnek Csepelen. Fülöp Attila újságíróknak elmondta, két hónapja január közepén hirdették meg a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési programot. A cél az, hogy önálló élethez segítsük a gyermekvédelemben élőket. Azt szeretnénk, hogy amikor nagykorúak lesznek, megtalálják a stabil helyüket a társadalomban. Legyen családjuk, és ne kelljen a szociális ellátórendszerre hagyatkozniuk, fogalmazott. Felidézte, ezért indítottak minőségi oktatást segítő és munkahelyteremtő programokat. Az MR közösségi lakásalappal pedig egy mintaprojektbe kezdtek. Hozzátette, ebben a programban a munkaviszonnyal rendelkező, saját sorsukért sokat tenni akaró, de a gyermekvédelemben felnövő fiatalok jó műszaki állapotú lakásokat bérelhetnek kedvezményesen. A lakás pedig később a tulajdonukba is kerül. A programot lebonyolító lakásalapot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat hozta létre. A kormány nemmel szavaz az amerikai termékekkel szembeni Európai Uniós viszontvámokra, mivel hogy azok jelentős áremelkedést okoznának, ehelyett tárgyalni kellene a terhek csökkentéséről. Jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető a kormányülés szünetében kiemelte. Az elmúlt napokban a világ közvéleményét és a világgazdaság szereplőit is az Egyesült Államok vámintézkedései tartották izgalomban, és mivel sok még a bizonytalanság, a kérdőjel ebben a helyzetben, egyelőre a stratégiai nyugalom a legfontosabb. Az Európai Unió sajnos egy súlyos hibát vétett. Meg lehetett volna akadályozni ennek a helyzetnek a kialakulását. Most viszont, hogy ez nem sikerült, a legfontosabb, hogy ne rontsa tovább Brüsszel ezt a helyzetet, mondta Szijjártó Péter. A nevelés mellett nagyon fontos annak az ereje is, hogy milyen feltételek között valósul meg. Hangsúlyozta a miniszterelnök egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szarvason a 12. alkalommal megrendezett nemzetiségi konferencián. Soltész Miklós a nemzetiségi pedagógus képzésről tartott rendezvényen elmondta. A kormány, az önkormányzatok és különböző fenntartók részéről a feltételeket biztosítja. A béremeléseken, fejlesztéseken, különböző támogatási rendszereken keresztül megújult az összes nemzetiségi iskola az elmúlt évtizedben, húzta alá. A nevelés, a tudás, a lelki oldal a pedagógusok kezében van, és ez a nehezebb. Ez a sziszifuszi munka kitartást igényel, mondta és megköszönte a pedagógusok munkáját. Stratégiai partnerségi megállapodást kötött Budapesten a terrorelhárítási központ a Semmelweis Egyetemmel, valamennyi vidéki orvosegyetemmel, valamint mintegy 20 egészségügyi intézménnyel a speciális és válsághelyzetek hatékony kezelése, valamint az ezekre adott gyors és professzionális válaszok kidolgozása érdekében. Hajdú János, a TEK főigazgatója a megállapodás aláírása alkalmából elmondta: munkájuk és az arra való felkészülés is nehéz, magasabb a sérülés kockázata, így a megállapodások kiemelten a védett személyek és a műveleti egységek munkája érdekében is fontos. Végül az időjárásról. Észak felől növekszik, vastagszik a felhőzet, hajnalra már szinte országszerte borult idő várható, az északi tájakon kisebb eső, zápor, az északkeleti tájakon hózápor előfordulhat, a nyugati, északnyugati szél az éjszaka második felében élénkülni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 7 fok között alakul, de a keleti határ mentén és az északi völgyekben még gyengén fagyhat is. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
adott szerelem. Miért nem temettél meg minden fa tetején? Minden fa tetején dió ágleveled, hogy szakított volna minden szegény.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Pongó Barbarával, a Sátoraljaújhelyi Keridéese Egyesület munkatársával, tagjával beszélgetek. Egy olyan előadás után találkoztunk egymással, amely előadás megpróbálta keresni és megtalálni a válaszokat arra a kérdésre, hogy hogyan is népszerűsítsék önök itt a helyiek a csodálatos Zemplint és a csodálatos környezetét. Önök egyesületükben erre már régóta törekednek. Mit tudhatunk az egyesületről?
Amikor is az iskolánk, a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 2011-ben az Egri Főegyházmegye fenntartásába került, felvenült az ötlet, hogy alakítunk egy diáksportegyesületet az iskolában. Ez természetesen elég sok jogi munkával járt, de úgy vettük észre, hogy mind a diákok, mind a tantestület támogatja ezt, és Sebes Péter igazgató úr is áldását adta erre. Az egyesület a diákok mindennapi sporttevékenységén kívül hétvégi programokat is szervez, amiben próbáljuk bevonni a diákokat, de én is a férjem, Suhaj László, aki a DSC-nek az elnöke, 2018 óta szervezünk teljesítménytúrákat is, amik nem csak a keriseket érintik, nem csak a diákokat érintik, hanem a város, a környék turisztikáját is élénkítik tulajdonképpen, és megpróbálják népszerűsíteni a környéket. Úgy jött ez az ötlet, hogy biztosan nagyon sok hallgató tudja, hogy régi múltra tekint vissza a Rákóczi túra, ami valamikor a 2000-es évek elején megszűnt. És mi aktív túrázók vagyunk, és nagyon sajnáltuk azt, hogy nincsen a környéken teljesítménytúra, vagy legalábbis nagyon kevés. Mi eljártunk más túrákra, Bükkbe, Mátrába, még talán messzebb is, és egyszer csak jött ez az ötlet, hogy miért nem tudnánk mi egy teljesítménytúrát megszervezni. 2018-ban kezdtük az Zemplén tavaszi teljesítménytúrával, ami a katolikus középiskola udvarán indul, három távon, a legnagyobb táv 50, aztán később már megszerveztük a Kőkör teljesítménytúrát, ez minden augusztus utolsó szombatján indul, Kőkaporostalló cél start állomásról, és végül pedig azt hiszem, hogy negyedik éve szerveztük már meg Hercegútról a Rákóczi teljesítménytúrát, ami egy picit a Rákóczi fejedelem helyi kötődése miatt is érdekes, és mindig megpróbáljuk a kódlapokon a fejedelem történetét, életrajzát megeleveníteni. Ezekre a túránkra olyan 50-150 közötti fő szokott eljönni, a túrázók frissítőt kapnak, a célban pedig emléklapot, kitűzőt, és nagyon jó élményekkel gazdagodva térnek haza.
Ismerős a kifejezés teljesítménytúra. Na de mit is takar egészen pontosan a teljesítménytúra? Milyen teljesítményt kell teljesíteni, hogy sikeresek lehessünk egy teljesítménytúrán?
Nagyon népszerű manapság a teljesítménytúra, ha valaki rámegy egyébként a teljesítménytúrázók társaságának a honlapjára, akkor láthatja, hogy minden héten vannak teljesítménytúrák, sok teljesítménytúra az országban. Igazából egy teljesítménytúrán a túrázó saját magával versenyez. Nincs első, második, harmadik díj, viszont van egy időkorlát. A távonként meg van szabva, hogy például egy 50 kilométeres teljesítménytúrát hány óra alatt kell megtenni, mennyi a szintidő. Egy 30 kilométeres túrának, egy 20 kilométeres túrának természetesen kevesebb a szintideje. Ha a szintidőn belül beér, akkor érvényes úgymond ez a túra, akkor kapja meg a kitűzőt, az emléklapot. De persze mi nem szoktunk ebből nagy ügyet csinálni, tehát a később érkezőktől sem tagadjuk meg ezt a jutalmat, de mindenki igyekszik egy picit természetesen, ezért van sportértéke ennek a dolognak, hogy ezt a teljesítményt megcsinálja és a szintidőn belül teljesítsem.
Milyen pluszt ad még az embernek mindazon túl, hogy teljesített és saját magával versenyzett és legyőzte saját magát, mindezen túl milyen pluszt ad még egy teljesítménytúra? Személy szerint az önök teljesítménytúrái.
Nagyon-nagyon jó társasággal lehet megismerkedni. Ezekre a túrákra általában már van egy kemény mag, egy társaság, akik vissza-vissza járnak. Mi már ismerősökként, szinte barátokként köszöntjük őket, és nagyon érdekes, értékes emberekkel lehet megismerkedni ezeken a túrákon. Nagyon jó barátságok szövődnek, hiszen azok az emberek, akik ezekre a túrákra eljönnek, kulturáltan viselkednek, a természetet kedvelő emberek, akik élvezik ezt a fajta tevékenységet, és ebből szerintem csak nyerhetünk és gazdagodhatunk a kapcsolataink által.
A túrázásnak az is egy csodálatos hozadéka, hogy ismernek hazádat és szeresd. Az Emplén térségében beszélgetünk. Az önvéleménye szerint ez a térség kevésbé vagy jobban ismert a túrázók körében?
Én azt vettem észre, hogy a debreceni nyíregyházi régióból, tehát Hajdú és a Nyírségből rengetegen jönnek az Emplénbe. Nagyon szeretik és ismerik is. Sokkal jobban sokszor, mint egy hely. Sárospatak Szerencs környékéről is jönnek nagyon sokszor ide az Újhely környéki hegyekre. Én azt veszem észre, hogy az elzártsága, az érintetlensége és a gyönyörű erdei, mi is tapasztaltuk ezt már, hogy elmegyünk máshol, és mindig úgy térünk vissza, hogy na hát az Emplén a legszebb. Tehát ez az érintetlenség mindenkinek biztos, hogy sokat ad, és elég sokan ismerik. Nagyon sokan amiatt, hogy a kék túra útvonal is ugye végigvezet itt az Emplén egy részén, és nagyon sok turista élvezi ezt és kedveli.
Az előadásnak is része volt, hogy szedjük már össze, és szedjék össze a hallgatók, hogy milyen pozitívumokkal, milyen jellemzőkkel bír Zemplén és környéke és térsége. Ha ilyen jellemzőket kellene felsorolnunk, akkor ön mit emelne ki, ami különleges sajátossága ennek a térségnek?
Hát egyrészt, amit már itt az előadó is kiemelt, a zempléni emberek, aztán természetesen a történelmi értékeink, a történelmi múlt, az épített örökség, és emellett azért vannak itt kulturális programok is. Említhetném ugye Sárospatakon vagy Hercegkúton lévő borral kapcsolatos programokat, Tokajhegyalja borral kapcsolatos programjait, de vannak itt gasztronómiai programok is, aktív sport programok, tehát a programok, a természeti szépségek és az emberek mindenképpen megérnek egy-egy utazást.
Vendégszerető emberek az empléni emberek?
Ezt elfogulatlanul nehéz mondani, ugyanis ugye én is itt élek, és persze azt mondom, hogy vendégszeretőek, de én azt tapasztalom, hogy ha ide jön valaki messziről, akkor nem fog csalatkozni, és nem hiszem, hogy rossz élményekben lesz része. Tehát igen, én merem állítani, hogy az empléni emberek vendégszeretőek.
Riportunknak nem titkolt célja, hogy felhívjuk erre a térségre az érdeklődők figyelmét. Miért tudnánk ajánlani a teljesítménytúrákat, a környék felfedezését azok számára, akik meghallgatják ezt a riportot, és megfogalmazódik bennük, hogy én szeretnék ilyenen részt venni.
Nagyon sok oka is van, egyrészt természetesen, amit már említettem, ez egy nagyon jó sportolási lehetőség, nagyon hasznos, hiszen akik nem mernek elindulni, egyedül társasággal is tudnak menni, tudnak csapódni olyanokhoz, akik már tapasztaltabbak, valamint ugye a résztvevők kapnak egy itinert, egy térképrészlettel, amikor elindulnak, tehát tudják előre az útvonalat, főleg vezetett turista útvonalakon mennek ezek a túrák, tehát eltévedni elég kicsi az esély, és így felfedezhetik maguktól is itt a környéket.
Pongó Barbarának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen is mindenkinek, én is minden jót kívánok.
A réteg ott a hadvirág, az ágon egy madár énekel neked. Ilyen csoda a városban nem lehet. Figyelj fiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra.
ameddig még kitart ez a jó idő, menj ki a szabadba. A héten ott a vadvirág, az ágon egy madár énekel neked. Ilyen csoda a városban nem lehet. Figyelj, fiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra. Irány a rét, a domb, a jó idő. Irány a völgy, az erdő, a hegytető. Irány a rét, a domb, a jó idő. Irány a völgy, az erdő, a hegytető. Hétvégén egy jó kis séta kell. Hétvégén egy jó kis séta kell.
Györki Erikával, a Gasztrobicikli brand vezetőjével beszélgetek. Sátoraljaújhelyben találkoztunk, egy olyan előadás után ültünk le egymással beszélgetni, amely megpróbálta megtalálni a válaszokat arra a kérdésre, hogy hogyan is népszerűsítsék Zemplént és a térséget. De ön már régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Igen, igen, ez egy nagyon pozitív dolog az életemben, hogy jött egy olyan megérzésem, mint sportember, mint sportszervező és mint nő, nőként, hogy az aktív turisztika gyakorlatilag a térségben kiaknázatlan. És a 2000-es évek elején mi már olyan túrákat szerveztünk, amikor még az, hogy biciklitúra, még az, hogy gyalogtúra, még sajnos kimondom, de lehet, hogy a szegények sportjának számított. Mert a gazdag ember beült az autóba, de ha mi biciklire pattantunk, esküszöm, akkor még lenézték. Ez tényleg érdekes sztori, és én is a családommal végig bicikliztem az életünket, és volt egy időszak, amikor nem volt divat ez. És mi az Emplint Kereszbekasba tekertük, mindenhol felvettük a kapcsolatokat az érintett településvezetéssel, megnéztük a kulturális örökségeket, épített örökségeket, várakat, múzeumokat, tájházakat, templomokat, és ezek mindig hangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy a vallástörténeti vonal is helyet kap a programjainkban, és mi a magyarok nagyon előnyös oldalára, a gasztronómia értékeire is felhívjuk a figyelmet, és ezért lett a brandünk neve Gasztrobicikli, mert valójában a kerékpártúráinknak a hozadék az, hogy nagyon sok finom ételt, italt és tájjellegű kulináris élvezeteket kóstolhatnak meg a hozzánk érkezők.
Annak idején hogyan jött az ötlet? Ha jól tudom, ön testnevelés tanár, tehát a mozgás szeretet az mindig ott volt az ön életében, gondolom én.
Ez egy nagyon jó ötlet. Hát ha visszanyúlnék, azt tudnám mondani, hogy azért aki az Emplinben él, az közel áll a természethez. Ha úgy nevelték, de többségünket azért még így neveltek, és azt gondolom, hogy ez szinte a természetes kategória, hogy testnevelőként szeretek mozogni, akkor már nem csak a tornaterem falai, hanem azon kívül is, és nem tudok elmenni a téma mellett, hogy ne ismertessem meg ezt minél több emberrel. És látván, hogy egyébként edző is vagyok, és a fitnessben járatos, és az egészségprevencióval, az emberek életének elősegítésével foglalkozom heti szinten, így azt is látom, hogy nem csak bent lehet az embereket megváltani és megnyerni ennek az ügynek a tornaterem falai között, hanem azon kívül a természet szeretetének is meg kell nyerni őket, mert sajnos sokan elfelejtették azt, hogy ez a fogalom, ez a világ létezik.
Mutassuk be a brandet. Mit lehet tudnunk a Gasztrobicikli brandről?
Hát ez egy nagyon szépen hangzó brand, egy nagyon aranyos logója van, egy bicikliző Katica lett a logónk, ami...
Nem véletlenül gondolom én.
Igen, igen, a Katica az a magyar nemzetnek a szerencsehozó bogara állatkája, de sajnos kevesen tudunk róla, én utána olvastam. És amikor már ez a logónk lett, én nem tudtam egyébként, nem ezért lett a logónk, hanem azért, mert itt a Hernád Szent Andrási Biokertészetnek ez a logója, és én akkor velük kezdtem el dolgozni, és így összejött ez a közös logó, ami meg is maradt tulajdonképpen. És a brandünk az, mint ahogy az előbb említettem, nem csak sportértékkel bír, és valóban van sportértéke nem 10 kilométert, hanem inkább ilyen 50, 60, 70, sőt néha 80 kilométert is tekerünk naponta. De vízre is megyünk, kenuzunk, szappolunk, sárkányhajózunk, gyalogtúrázunk, télen ez adott esetben sítúráink is vannak, és a sportérték mellett, tehát a kulturális látnivalók megtekintése, a gasztronómia, és ami negyedik pillér, és ezt nem mondtam eddig, hogy a csapatépítés, a közösség építés, ami rendkívül fontos pillér, már majdnem lassan azt mondom, hogy ez az első pillér, hiszen most ebben a világban az egymástól elhúzó, széthúzó, mobil, fókuszált társadalomban az együtt, a közösség megélt pillanatok jelentőségekkel értékelődött.
Hogyan szervezi és tervezi ön meg a túráit lépésről lépésre, tekerésről tekerésre? Gondolom ez egy hosszú folyamat és időigényes, előkészítő munkát igényel.
Igen, igen, és ez egy előnyös tulajdonságom, hogy ehhez úgy gondolom értek, hogy átlássam azt, hogy testnevelőként mit jelent embereket, közösségeket, nagyobb csoportokat mozgatni, a rendet, a fegyelmet betartatni, hiszen itt nagyon fontos és megjelenő pillér az, hogy nem mehet 80-70 biciklis amerre az akkor, amikor akar. Hát nagyon alapos előkészítő munka előzi meg, tehát minden éven van egy 4 napos kiemelt programom, ez egy 3 éjszakás 4 napos csillagtúra, abban van 2 biciklisnap és 1 vízen töltött nap. Ez egy új pár évvel ezelőtt beiktatott programelemem, mert rájöttem arra, hogy Magyarország vizeit még kevésbé ismerik, mint Magyarország útjait, és hát ugye a szépsége, az értéke viszont hihetetlen pazar. Tehát ezeket a 4 napos programokat van, hogy majdnem egy 3/4 év, egy 7-8 hónappal azelőtt el kell indítanom, mert hogyha nagyobb létszámot szeretnék, és egy nagyon flottul felépített programot, lefoglalt szállást, tehát ez már azért ez egy komolyabb feladat, hiszen ennyi embert vezetni úgy, hogy ott mindenki kellemes szájízzel távozzon, és tudjuk jól, hogy ez manapság nem egy egyszerű feladat, tehát ez benne a különlegessége és a pikantériája számomra, hogy úgy szervezzem meg, hogy részemről abba hiba ne legyen, akkor ott már csak élményekkel gazdagodjanak és jó tapasztalatokkal.
Azt említette, hogy mindenki kellemes szájízzel távozzon, hát erről megpróbált törekedni is, hiszen egy gasztrotúrának természetesen a legfontosabb része mind a mellett, hogy egészségesen bicikliznek, hogy finom helyi specialitásokat, ételeket fogyasztanak, szóval a helyi gasztronómiát is megismerik. Hogyan?
Igen, igen, ez egy nagyon aranyos pontja a programjaimnak, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan étterem, olyan pincészet van, amit már nem kell bemutatnunk. Viszont nagyon sok olyan van, amit viszont jó lenne, ha ismerne a vándor, de sehol nem találjuk. Sőt, egészen a legapróbb, legkisebb láncszemekig el szoktam jutatni a vándort, és ez okozza egyébként a legnagyobb meglepetést és szeretetet számukra, amikor egy faluban elmegyünk ahhoz a kis Juliska nénihez, aki mondjuk buktát készít, és csak nekünk csinálja, vagy időnként egy-egy csoportnak, de hihetetlen ízélménye van, vagy annak a kecske sajtos bácsinak, aki nem mennyiséget gyárt, hanem minőséget, és megint csak, ha azt mondom előre pár hónapra, hogy Pista bácsi 50 főre szeretnék kecske sajtot, azt nekünk elkészíti, de azt az ízt, azt a kínálási körülményt, ott a tanyáján, azt nem mindenhol tudjuk elérni, és ez szokta megérinteni egyébként a vándort, hogy különlegességet kap.
60-70-en részt vesznek azon által szervezett és tervezett túrákon?
Igen, a Covid előtt ez rendszeres volt, tehát egy ilyen 50 fővel szoktunk ezeken a nagy túrákon haladni minimum, de a legnagyobb programomon a Nyugat-Balaton 80 emberrel szálltam körbe. A kisebb túrákon, az egynapos túrákon egy ilyen 15-20-30 ember jelenik meg, de az is azt gondolom szép nagyságrend, hiszen azért valljuk be őszintén itt a térségünkben nehéz elérni az embereket, vagy akit el tudnánk érni, annak oly természetes a kerékpározás, hogy ő azért nem jön el, mert hát ő minden nap azt csinálja. És hogy ez benne egyébként a megint csak a pikáns dolog és a feladat, hogy hogyan jutunk el az emberekig. Ebben tehát tényleg a jóbornak kis kell a cégje, nem lehet elég cégért begyűjtenünk, és folyamatosan ezen dolgozunk, hogy elérjük az embereket. Ez az egy kulcsa van egyébként, és ez az egy fő feladat a szervezésünknek, mert lehet bármilyen jól felépített program, ha nem tudjuk elérni a célközönséget.
Beszélgetésünkben most érünk el ahhoz a ponthoz, ami az előadásnak is fontos része volt. Megpróbálták önök összegyűjteni és összeszedni, hogy milyen jellegzetességei, sajátosságai, előnyei vannak annak a térségnek, ahol most is találkoztunk, az Emplénnek, Sátoraljaújhelynek. Nos, miért is különleges ez a térség? Miért tudná ajánlani az érdeklődők figyelmébe?
Elhangzott az előadás során az, hogy nekünk tényleg természetes az, hogy ez ilyen szép térségben, ilyen szép vidéken élünk. Ez tényleg így van. Úgyhogy nekünk is át kell értelmezni és keretezni ezt a fajta gondolatunkat, hogy még azt is meg akarjuk mutatni az embereknek, amely dolgok számunkra természetesek. Nekünk ezt át kell keretezni, értékelni ezt a gondolatunkat túraszervezőként, mert ami számunkra természetes, az a legutolsó kis mocsárban lévő virág, és ez egy messzebbről érkezőnek egy különleges élmény, vagy amikor éppen egy hattyú család mellett evezünk el, ezek olyan dolgok, amire szerintem sok 10 év múlva is visszaemlékeznek. Szóval az Emplén tényleg érintetlen nagyon sok helyen. Most már azt mondom, évről évre tesznek azért, hogy a sok fejlesztés által elérhetőbbé tegyék még a legeldúlt nyitottabb részét is a térségnek, de mégis azt mondom, hogy még mindig nagyon nagy előnyünk van olyan szempontból, hogy ezek a épített örökségek, látnivalók egy ilyen felépített túrán izgalmas kalandot jelenthetnek a vándornak. Hát, hogy mi az előnye az MP-nek, tényleg az érintetlensége, a természeti szépségei, a lenyűgöző, és szerintem én nyugodt szívvel mondom, mert az ideérkező vándorok és az én általam turisztikába bevont szereplők azt mondják, egyedülálló a vendéglátásunknak, a szíves vendéglátásunknak a minősége és a fokozata.
Mert hogy vendégszerető emberek élnek itt?
Én azt nyugodtan merem állítani, hogy igen. És ezt nagyon sokan úgy emelik ki, hogy mi erre nem kérdezünk rá. Tehát amikor ide jönnek az emberek, és úgy távoznak, hogy ők ezt nem tapasztalták, ott az az igazán megerősítő jellege annak a mondatnak.
Az ön véleménye szerint mennyire vannak tisztában az itt élő emberek a helyi értékekkel?
Én azt gondolom, most már kezd a felszínre kerülni ez, és mindenki számára nyilvánvalóvá válni, de még mindig gyerekcipőben járunk. Most mondanám azt, hogy igen, de nem. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy helyi lakosként, vagy a környéken élőként, hogyha én mindennel tisztában szeretnék lenni, és napra készen, akár programokkal, eseményekkel, koncerttel, vagy éppen egy túrával, akkor gyakorlatilag folyamatosan ezt kellene bújnom, és ez egy picit hiányossága ennek a szegmensnek, hogy a helyiek oké, igen, tényleg, hogy itt élnek, de sok mindenről nem tudnak. Én ezt javasolnám egyébként a döntéshozók elé vinni ezt a kérést, illetve feladatot, hogy a térségünkben tevékenykedőket, akik tényleg szolgálnák a térség fejlesztését mindenféle szinten, legyen az egy fánkot készítő, vagy egy lovarda, vagy egy túravezetés, vagy egy tájház működtetés, tehát hogy ezeket a szereplőket tényleg egy olyan platformon összehozni, ahol ezek mi úgy mondjuk kapcsolt szolgáltatások hatványozottan jelenjenek meg. Nemrégiben hallottam egyébként egy ilyen felvetést, egy egyszerű matematika, hogyha két szolgáltató összeáll, tehát például egy étterem, egy mondjuk túravezetés, az már nem 1+1, hanem az már 3 lesz, mert egy olyan csomagot kínál a turistának, ami őt már egy másik dimenzióba emelheti, hiszen látja a helyiek összefogását, és hogyha most ez nem két ember, hanem 12 ember összefogása, akkor itt viszont ez már egy olyan együttműködésről ad tanúbizonyságot, amit kevesen mondhatnak el egyébként, mint országosan, mint szerintem világszinten is.
Mik az ön jövőbeli tervei? Mire készül a jövőben a gasztrobicikli brand?
Nagyon jó kérdés, egy-két hónapja gyűjtöm az ötleteket, és most is ezen az előadáson itt a Búzás Karcsi barátom jó voltával nagyon sok ötletet tudtam meríteni és gyűjteni. Kezdem összerakni a túra naptárunkat, melyben nagyon-nagyon sok zempléni túra kap helyet szintén, de az év nagy eseményére, a 4 naposra most már kezdek mentálisan is rágyúrni, ez valószínűleg Mária Pócs környékére fog vezetni, az illésnapi zarándoklat és a köré annak a történetiségét megcélozva, és természetesen a tágabb környékre fogunk kerékpározni, és keresünk helyet akár ott a túron, tehát ott a szabolcsi régióban, hogy evezhessünk, tehát hogy azt a részt fogjuk valószínűleg megismerni, ez most egy ihlet. Most nekem hallgatnom kell az ihletre, minden éven jön egy-egy ilyen sugallat, hogy mi az a térség, mi az a terület, amit még nem jártunk be, és ahová érdemes mennünk.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, hogyan vehetik fel önnel, önökkel a kapcsolatot?
Van egy weboldalam, egyszerűen gastrobicikli.hu névre hallgat, de aki esetleg a közösségi oldalon, a Facebookon portyázik, ott pedig szintén a gastrobicikli oldalt keresse, és amit ha esetleg nem talál, akkor a bicikliző Katica logóra fókuszáljon, mert abból nincsen már több, csak ez az egy.
Megragadt bennem az előadásból az a kifejezés és az a mondat, hogy Zemplénben minden rendben van. Akkor zárhatjuk így a mai beszélgetésünket, hogy nagyon sok szeretettel várják ide az érdeklődőket. Ez is többek között a célja a beszélgetésünknek, mert hogy itt minden rendben van, tehát programokkal, lehetőségekkel, vendégszeretettel várják az érdeklődőket?
Mondanám, hogy igen, tehát sokan vagyunk kisebb szereplők, és nyilván nagyobb szereplők helyi szinten is, településvezetés, és olyan szervezőirodák, illetve szervező cégek vannak, akik tényleg gondoskodnak arról, hogy itt működjön az élet. Ez működik, ez kétségtelenül így van. Én amiben azt gondolom feladatot, teendőt látnék, és most szerintem alulról jövő kezdeményezésként lépni is fogok abba az irányba, hogy mégiscsak közeledjenek a helyben élők, kapcsolódjanak, és találjuk meg azt a platformot, ahol egységben jelenhetünk meg. Mondok egy példát, ha a Zempléni Fesztiválra idejön az országban nagyon-nagyon sok ember, és az itt tölt egy pár napot, akár egy-két hetet, annak az embernek jó lenne azt is tudni, hogy például hova tud elmenni, és kivel tud elmenni túrázni, hiszen nem tudja a nyakába venni a kenut olyan területen, amit nem ismer. Tehát ez most csak egy egyszerű példa arra, hogy milyen ötletekkel lehetne a különböző szegmensekben szereplő embereket összehozni, és igenis én ezt fel fogom vetni, hogy kezdjünk el ismerkedni itt mindenféle szegmensben élők és dolgozók, hogy együtt hozzunk létre egy olyan csomagot, nevezzük azt programcsomag, bármilyen a turisztikai csomag, illetve csomagok, ahová a turista úgy jöhet el, hogy itt most már nem csak egy, kettő, három, hanem nagyon sok program lehetőséget kap, és már is szívesebben jön erre a tájegységre.
Kívánom, hogy legyen így. Györki Erikának, a Gasztrobicikli brandvezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárnővel beszélgetek munkásságáról. Kedves professzor asszony, először is köszönöm szépen, hogy interjút ad a kedves rádióhallgatóknak, mert nagyon régóta a pályán van. Mi volt az a fiatal korában, az az ihlet, az a gondolat, amikor ezt a hivatást választotta életútjául?
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és ha megpróbálom röviden összegezni a történetemet, ez tényleg hivatás jellegű dolog, másképp nem is lehetne csinálni. Elég fiatalon érdekelt tulajdonképpen az oktatás, tehát hogy hogyan lehet jól átadni a hallgatóknak, pontosabban akkor még a gyerekekbe gondolkodtam értelemszerűen, hiszen magam is gyerek voltam.
Hány éves tetszett lenni?
Amikor először erre gondoltam?
Igen.
Hát olyan nyolcadikos körül, amikor már tudtam, hogy nem az leszek, amit eredetileg gondoltam, mert nagyon szerettem volna balettost tanulni és balettáncos lenni. Nagyon tetszett mindig az a légies könnyedség, de oda nem sikerült beiratkoznom. Vidéken laktunk, és a szüleim nem szívesen engedtek volna fel a fővárosba. És akkor utána, hát nyilvánvalóan a Komásba kellett, és amikor Gödöllőre jártam általános iskolába, akkor nagyon jó osztályfőnököm volt, és nagyon jó tanáraim, tehát hihetetlen jó tanárok voltak az általános iskolában, és nagyon szerettem például a biológiát, meg a növénytant, meg ilyeneket, meg nagyon jó volt a matek tanárom, tehát csupa olyan tanár volt, akiktől úgy példaképként úgy gondoltam, hogyha nagy leszek, akkor én is szívesen tanítanék, és akkor aztán utána Pestre kerültünk, ott kezdtünk el lakni, ott fejeztem be az általános iskolát végül is, és akkor gimnáziumba is oda jártam is Pesten, és akkor gimnáziumban is nagyon, nagyon jó tanáraim voltak, hát egy-kettő nyilván nem annyira szeretett az ember, de attól még az összességében jó volt, és akkor már kezdtem egy kicsit más gondolni. Azt gondoltam, hogy én annyira szeretem az igazságot, hogy én tulajdonképpen jogász akarok lenni. Ellenben, amikor elvégeztem a gimnáziumot, nagyon jó eredménnyel, szüleim örültek is nekem, meg minden, nem vettek fel a jogi egyetemre, és akkor nagyon elszomorodtam, mert én mindenképpen bíró akartam lenni, és hú, az igazság bajnoka természetesen, és nem vettek fel. És akkor szinte összeomlottam idézőjelbe, de aztán mondták a szüleim, hogy lehet, hogy ez a jóisten akarata, hogy lehet, hogy nem is lenne nekem az jó dolog. És akkor így gondolkoztam, hogy mi legyen, és mondtam az apukám, hogy mindenképpen azért próbáljak magamat ki, hogy dolgozzak. És akkor elektromos műveknél az építési osztályon elkezdtem dolgozni. Én olyan ügyintéző voltam, tehát mindenféle engedélyeket, mondjuk így akkor még azt mondták, hogy elmondták pontosan, hogy mit kell csinálni, és akkor vittem így az ügyeket, akkor még nem önkormányzat volt, hanem tanácshoz, meg a vízművekhez, meg az elektromos művekhez, tehát mindenféle engedélyt kellett kérni, mert az építési osztály csinálta az alállomásokat. És akkor azt nagyon szerettem, tehát tökébb imádtam ezt a munkát, mert sok emberrel megismerkedtem, meg minden, És akkor az egyik kollega, akivel együtt dolgoztam, azt mondta, hogy próbáljam ki az építészakmát, de én nem tudok rajzolni. Na, de próbáljam meg, hát próbáltam, mondanom se kell, nagyon ronda lett minden, mert nem szeretek rajzolni egyáltalán, a rajzolókat utáltam. És akkor mondtam, hogy hát valami más egyetemre próbálok menni, és akkor egyszer csak azt mondta az egyik kollega, hogy most nálunk, már úgy értem, hogy az elektromos műveknél éppenséggel nagyon kellene érkezik az újfajta közgazdászok, mert ugye akkor kezdődött az a fajta, tulajdonképp egy kicsit erjedése a dolognak, hogy másfajta szemléletbe szerettek volna már oktatni. És akkor hát én azt sem tudtam, hogy mi ez a közgazdász, én meg voltam győződve, hogy ez valami agrár dolog. És azt viszont szerettem, a földet mindig szerettem, meg Gödöllőn jártunk is kertészetbe, te szerettem a kertészkedést. És amikor beiratkoztam, akkor döbbentem rá, hogy hoppá, ez nem az.
Ez másról szól.
Másról szól. Az igazság, hogy megkedveltem ezt a szakmát, és akkor elhelyezkedtem, amikor végeztem a mindenféle, először az elektromos műveknél, mert oda volt szerződésem, aztán később az alumínium tröszbe, és ott megismerkedtem olyan kollégákkal, akik nagyon magas szinten művelték a különféle szakmákat, mondjuk a kettőt kiemelik, az egyik egy közgazdász volt, a másik egy matematikus, de már én matematikával kapcsolatosan már az elektromos műveknél is elkezdtem foglalkozni. Így kerültem a műszaki fejlesztési osztályra, mert ott éppen a számítástechnikát vezették be, és programozni is tanultam meg mindent, tehát volt egyfajta rálátásom a szervezésre, számítástechnikára, rendszer szervezésre, és akkor, amikor az Alutrözbe kezdtem el dolgozni, ezekkel a kollégákkal aztán meg is tanultam ezeket a dolgokat, meg tanfolyamra is jártam, meg megszereztem a másoddiplomámat.
Hát gratulálok!
Köszönöm szépen! Méghozzá egy nagyon, ma már úgy mondanák, hogy projektmenedzsmentet csináltam, mert hosszú éveken át vittem egy projektet, méghozzá az ajkai kaszináló MNC-nek a teljes beruházását én vittem számítógépen. Ők hozták az adatokat, én feldolgoztam és elemeztem is, tehát elég érdekes munka volt, aztán azt be is tudtam adni, persze név nélkül, mert minden nélkül a másoddiplomámnak. És akkor már nagyon kezdett érdekelni a szervezés és a vezetés, technika, meg ilyesmi. És akkor az a kollega, aki a közgazdász volt, ő egyébként egy nagyon művelt és sokrétű ember volt, mondta, hogy ha engem ez ennyire érdekel, akkor kezdjek el cikkeket írni. Mondom, de én hogy írnék cikkeket? Tehát én azt sem tudom, hogy kell. És akkor szépen elkezdett velem foglalkozni, és akkor tényleg írtam cikkeket. 27 éves volt, amikor az első cikkem, önálló cikkem megjelent a Figyelőben, nagyon büszke voltam magamra. És akkor ketten elmentünk, mind a ketten egyszerre, meghívtak a Csepelvas és Fémművekhez, az ottani szervezés osztályra, mert akkor már olvasták a közgazdasági szemlében cikkeket, és akkor ennek örömére meghívtak minket, mert nagyon korszerű volt az a munka, és hát, hogy ott is ilyen reformokat hajtsunk végre, meg járuljunk hozzá, és akkor én már nagyon komolyan elkezdtem tudományos munkákkal foglalkozni.
Ami a mai napig drága tanárnőnél.
Hát igen, tulajdonképpen, mert a kutatás az mindig egyik lábam volt. De ugyanakkor a praxis az a másik lábam volt. Soha nem szakadtam el a praxistól. Bár úgy értem, hogy a vállalatnak a szervezésétől, vezetésétől, menedzsmentjétől, tudás menedzsmentjétől a későbbiekben, tehát mindig az egyik lábam az az empíriában, tehát a mindennapi praxisban gyökerezett. A másik ugye az a tudományos pálya volt, és akkor így elkezdtem foglalkozni a saját tudományos fejlődésemmel. Megcsináltam a kandidátus értekezést, semet elkészítettem. Akkor már nagyon tudatosan építettem a pályám, szóval szinte minden mozzanatban benne volt az a tudatosság, hogy felkészülök arra, hogy amikor már eleget fogok tudni, és kutatói intézetekben is dolgoztam meg sokféle helyen, hogy meg ugye a gyakorlatban is, tanácsadás, stb., hogy akkor majd én ezt így integrálom, és akkor ezt oktatni fogom egy napon. És akkor úgy adódott, hogy egy olyan lehetőség, kandidátusi vezetőm volt a témavezetőm, az a műegyetem volt, és a műegyetemre meghívtak engem külső óraadónak, amikor megcsináltam ezt a tudományos értekezést, és sikeresen meg is védtem. És akkor ott óraadóskodtam, de közben egy kutatóintézetben dolgoztam, az ipargazdasági kutatóba. És akkor így felfigyeltek rám a Szent István, akkor még nem Szent István Egyetemen, de már benne volt a levegőben, hogy az a továbbképző intézet az hozzá fog kerülni a Szent István Egyetemhez. És akkor egy tanszékvezető úr, az nagyon kedves volt hozzám, és nagyon megpróbált rávenni arra, hogy menjek át oda.
És ez engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy ezt megjegyezzem, hogy saját magam és egykori tanulótársaim nevében hálát adjunk a kedves, drága jó tanárnőnknek, aki nagyon-nagyon sok, én azt mondom, hogy több száz diák életét elindította, és nagyon sokat kaptunk tanárnőtől, amit a mai napig tudunk használni, én személy szerint is hasznosítom. Köszönjük szépen, hogy sok órát tanított nekünk, és elviselt minket.
Hát nagyon szépen köszönöm, ez nekem nagyon jól esik, mert én vissza is vágyom arra a közegre, ahol aztán utána, amikor átmentem, végülis engedtem a csábításnak, és átmentem a vezető és továbbképző intézet. Ez volt a neve annak a önálló karjogi intézménynek, amelyben elkezdtem dolgozni, és ott megcsináltunk egy olyan képzést, ami tulajdonképpen érdekes lehetett hallgatók számára, meg egy nagyon nagy újdonság volt.
Igen, és nagyon nagy újdonság volt, tehát azokban az években az egy hatalmas lehetőség volt a fiataloknak, hogy ilyen tudásszemléletet kaptunk.
Hát annál is inkább, ugye, mert közben ugye rendszerváltás volt, és akkor tulajdonképpen az újfajta vezetőknek nyílt meg a teret. Tehát akik, hogy úgy mondjam, a teljesen újfajta piacgazdasági szemléletben gondolkodtak, és ezért, amikor megcsináltuk az agrármenedzser, abban nagyon keményen részt vettem annak az alapításban, az volt a neve annak a főiskolának, hogy agrármenedzser főiskola, de attól agrár, hogy a technológia, amire épült, az agrár volt, de egyébként maga a tudásanyag, az jobbára vállalkozás jellegült, és menedzsment tudományok egyvelege.
Tehát egy globális rálátást kapott a tanuló a mindennapi életre.
És tulajdonképpen akkor az nagy lelkesedéses elánnal kezdtem el csinálni. Rettentően szerettem a diákjaimat, és ők is nagyon lelkesek voltak, mert úgy érzték, hogy a mindennapoknak a praxisában ez nagyon jó fog hasznosulni. És így is lett, mert első évben megtanultak vállalkozni, most nagyon nagy vonalon fogalmazva, de a lényeg, hogy megtanultak mindenki. Mindenki tudott üzleti tervet csinálni, második évben megtanulták azt, hogy hogyan lehet egy kis cégből nagyobbat csinálni, tehát növeszteni, fejleszteni, innoválni, ez nagyon fontos volt. És a harmadik évben meg már utána tudtak specializálódni, hogy valakit inkább a pénzügy érdekelt, valakit inkább az informatika, és akkor azt szerint már specializálódtak, és akkor olyan vizsgákat csináltam, amelyek úgymond nyilvános vizsgák voltak, és meghívtam vállalatvezetőket, és nagyon sok embert, sok hallgatót, végzőst, akkor már így szólítottak meg, és így kaptak már szinte azt, tehát, hogy állásajánlatot. Tehát több MOL is vitte tőlünk, meg Paks, meg tehát sok helyről vittek el hallgatómat, úgymond lábon, még akkor meg se szerezték a diplomát, de már is már megvolt a helyük, hogy hova menjenek. És aztán utána sajnos ez a Bologna folyamat áldozata lett, ez a nagyon jó felépített iskola, amelyből az én tudományos cikket is írtam, mert ez egy módszer lett. Tehát ez egy olyan kifejlesztett módszer volt, hogy úgy gondoltam, hogy az utókor számára meg kell menteni, és az mai napig is, hát egy érdekes olvasmány lett annak, aki hasonló módszerekkel akar dolgozni. Owen Thumann a neve, és el lehet olvasni, megjelent olyan folyóiratban, amely az eléggé rangos a vezetéstudományban. Aztán sajnos ez a képzés megszűnt, pontosan a Bologna kapcsán, és akkor nekem már úgy elment attól a kedvem, hogy egy másfajta képzésben vegyek részt, de aztán utána kialakult a vezetésszervezés, abban is részt vettem alapításban a nagy konzorciumban, vezetésszervezés mesterszak, és akkor részt vettem annak aztán az indításában és a Szent István Egyetemen, de aztán később kaptam egy lehetőséget, vagy egy gondolatot, hogy ezt akkor még egyszer megcsinálnám, akkor már saját szakvezetésem alatt, és akkor kerültem be a Budapesti Kommunikációs Főiskolára, és ott én indítottam el ezt tulajdonképpen ezt a képzést a saját szakvezetésem alatt, és akkor így, hát mai napig is
aktívan
dolgozom, igen, de most már ezt a fajta módszert úgy valósítom meg, hogy egy ilyen szakirányú továbbképzésben, amelynek a neve egy MBA Turner a Management, ez a neve ennek a képzésnek, egy másfél éves képzés, amelynek az utolsó szemeszterében a hallgatók a praxisban tanulnak meg, vagy gyakorolják, inkább azt mondom, hogy gyakorolják a gyakorlati terepen, akár válságkezelést, változáskezelést, vagy éppen amihez kedvük szottyan, pontosabban amihez inkább érzékük van, vagy inkább úgy érzik, hogy jobban
magukévá tudják tenni
ezt a problémát, vagy éppenséggel az aktuális munkahelyükön, vagy vállalkozásokban, az a probléma lenne, ami megvalósítandó lehet. És ezért ez nagyon-nagyon egy lényeges mozzanat.
Kedves professzorasszony, mi az, ami a mai napig ilyen fiatalosan és aktívan tartja, hogy a mindennapi életet ennyire meg tudja élni, ennyire tele lelkesedéssel a diákok iránti tisztelettel és szeretettel és a tudás átadásával?
Pontosan ez, hogy szeretem a hallgatóimat, szeretném őket minél jobban felkészíteni arra, ami őket érdekli. Ilyen szempontból szabadságot élveznek, tehát úgy, hogy nem akarom őket befolyásolni, nem pontosan, inkább azt keresem meg, hogy miben igazán tehetségesek. Tehetségműhelyt is vezetek, mert több szakmai és egyéb szervezetnek vagyok aktív tagja, régebben még fiatalabb voltam, addig hosszú éveken át, 20-20 éven át szakmai vezetője, vagy pedig egy egyesületi vezetője. Voltam mai napig is a Tudományos Akadémiában egy úgynevezett kutatóműhelyen. Így aztán sok terepen tudom a hallgatóim számára biztosítani a tehetségük kibontakoztatását. Tehát azért szeretnek velem dolgozni, úgymond meg hozzám járni az előadásaimra, mert nem rányomom, hogy na most ezt csinálj, vagy azt csinálj, vagy amaz, amihez kedve van, amihez tehetsége van, abban fejlődjön. Mert ugye egy felnőtt ember már céltudatosan tanul. Tehát ugye egy továbbképzésben nagyon fontos az, hogy megtalálja az ember azt a fajta kibontakozási lehetőséget, amelyben ő kiteljesedhet emberként is, szakemberként is, és ugyanakkor jól érzi magát, mert ez nagyon fontos, hogy amit csinálunk, azt szeressük, mert különben olyan, mintha fűrészpart rágna az ember, most nagyon idézőjelben mondom. Tehát semmi szín alatt nem szeretném azt, hogyha valaki úgy érez, hogy rátelepedik az ember. Tulajdonképpen ez is a nyilvánvalóan a sok-sok jó kapcsolat, szeretet, tehát például Hajdú Mária Ritát is már milyen régóta, idestavatán 30 éve ismerem, és nagyon jó úgymond barátságot is ápolok vele.
Igen, és hálásom köszönöm.
Hiszen vannak ilyen úgymond hűséges tanítványaim, akik akár a műhelyeimben is szívesen részt vesznek, mert műhelyeket is vezetek. Tehát tulajdonképpen sokféle módon próbálok velük foglalkozni, és ezáltal miután nagyon vegyes a korosztály, és ezért vannak fiatalok, idősebbek, tehát így tulajdonképpen ez egy nagyon izgalmas és változatos hivatás, amit én gyakorolok. Azt hiszem, hogy sikerült egy kicsit kedvet is szottyantanom ahhoz, hogy valaki például egy ilyen pályára lépjen.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a kedves rádióhallgatókkal, és én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű életút, életpálya, és azt én személy szerint tudom, hogy ha valaki elhagyja a felnőtt iskolapadot, a drága tanárnő ugyanúgy tekintetét nem veszi le róla, és valamilyen formában követi tovább a hallgató életét, és még utána is próbál segíteni, vagy bármiféle kérdés, probléma van, ő mindig tárgykarokkal vár minket, és szívesen segít, és ellát a hasznos tanácsaival.
Na, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy tudtam valami érdekeset is mondani önök számára.
Mindenféleképpen, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, amit már nagyon régóta terveztünk, és hála Istennek ez most megadatott, és a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára, hogy sok hallgatónak tudjon még segíteni és
nagyon
tanácsot adni.
Köszönöm szépen!
Thank you. Kedves hallgatóink, professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárral Hajdú Mária beszélgetett.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója.